Üdv mindenkinek, sziasztok, én Jenő vagyok, és ez itt a SoloQ Podcast 4. évadának 13. adása. Na, az a helyzet, hogy villám csapott belém, azaz észrevettem valami érdekességet a játékpiacon. Mégpedig aki figyeli a munkásságomat, hallgatja a SoloQ-t, látja a videóimat, stb., az úgy észrevehette, hogy vagy nem csak a videóimat, hanem inkább a podcast epizódjaimat, az észrevehette, hogy nagy rajongója vagyok az ilyen különleges koncepcióknak. Nem feltétlenül mainstream játékstílusoknak, vagy éppen tényleg játékkoncepcióknak. Ugye csináltunk már epizódot a Second Person Games-ből, vagy a Zero Player Games-ből, a teleprezencia játékokról, egy csomó minden érdekes dologról. És az a helyzet, hogy azt is nagyon szeretem, amikor érdekes kombinációk jönnek létre, és ugye nem úgy mozdul meg a piac, mint mondjuk egy Battle Royale-nál, vagy mint egy MOBA-nál mondjuk, de így a játékpiacnak, meg a játékfejlesztésnek így a kisebb bugyraiba megmozdul valami, és létrejön valami igazán különleges. Most erre múltbéli példát még a DR Billions-t mondhatnám, ugyanis ott összeállt valami, ami teremtett egy kisebb stílust, amit elkezdtek másolni. És nem is az, hogy másolni, hanem alapként felhasználni, hogy hú, basszus, ez a koncepció jó. A DR Billions az egy stratégiai játék, ami kombinálja így a roguelite-okat, a tower defense-t és egyébként a városépítő stratégiai játékokat. Gyakorlatilag egy zombi apokalipszis közepén elindulsz egy épülettel, meg néhány egységgel, és egy egyre nagyobb ilyen központot kell létrehoznod, egységeket gyártanod, és ki kell takarítanod a térképet körülbelül 20-30 ezer zombitól, különböző típusú zombitól, és közben egyébként, miközben ezt csinálod, kitakarítod az adott random generált térképet, jönnek wave-ekben zombik, és támadják a városodat. Szóval defense és egy ilyen városépítős és takarítós stratégiai játék, amiben egyébként van egy ilyen roguelite elem is, úgyis vissza lehet tölteni, de lehet olyan módba játszani a játékot, hogy így hát nem töltöd vissza az állást, hanem buktad, és újra próbálod a következő random generált pályát, és még van benne némi metaprogression is. És ezt a receptet több játék is megfogta, és nagyon király alkotások születtek, és imádom ezt, amikor bedobnak egy követ, egy kisebb kavicsot, vagy követ így az álló vízbe, és létrejön valami. Tehát ez nem egy nemezis rendszer, vagy tényleg nem egy MOBA, vagy mondjuk egy már régóta létező játékkoncepciónak a elképesztő felfedezése, mint a Vampire Survivors, de mégiscsak valami, ami egy kicsit ilyen hullámokat kelt ezen a vizen, és imádom az ilyen típusú kreativitást. Na, most egy ilyen villám csapott belém, mégpedig megismertem azt a játékot, amit úgy hívnak, hogy Dishwashing Simulator. Na most rögtön az első dolog, amit el kell mondjak erre a játékról, hogy ez nem egy mémjáték. Tehát ugye van ez a kőszimulátor, meg fa szimulátor, tehát ami ilyen mémjátékok, ugye valamiféle szimulátor, és akkor toljuk el a falig a baromságot, hogy milyenféle szimulátort lehet csinálni. Na, ez nem azt jelenti, ez nem egy olyan szimulátorjáték, amiben mosogatni kell, és akkor ezen jót kuncogunk 1 euróért, amiért megveszük ezt a hülye játékot, és akkor valakinek lesz egy kis pénze. Hanem az a helyzet, hogy ez egy nagyon érdekes kombináció, aminek így szerintem elkezdtem látni így a forrásait. És ahogy ezeket a forrásokat kutattam, szétnéztem a forrásjátékok, meg az ilyen forrásimpulzusok között, azt lehet látni, hogy elindult valamiféle hullám, egy stílus így a játékiparnak a bugyraiban, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova fog ez vezetni. Na, erről a hatásról, ezekről az új típusú kombinációkról, játékokról fogunk ebben az epizódban beszélni. De kezdjük azzal, hogy először beszélünk egy kicsit a Dishwashing Simulatorral, és majd visszatérünk ide, amikor magukat a forrásokat is átbeszéltük. Szóval a Dishwashing Simulator én úgy határoztam meg, hogy ez egy horror extraktor játék. Mégpedig az a játék lényege, hogy beraknak téged egy szobába, ami egy ilyen betonszoba, kicsit hasonló, mint hogyha a portálban egy ilyen zárt rendszerbe beraknának, mint a kísérleteznének rajtad, vagy nem is tudom. És van egy ennek megfelelő ilyen horror kontextus, hogy figyelnek kamerákkal, és folyamatosan edényeket dobnak rád, amiket el kell mosogatnod. Viszont itt nem áll meg a játéknak a lényege, hogy itt ilyen események vannak, hanem az elmosott edények után pontokat gyűjtesz, és ezekért a pontokért, mint fizetőeszköz, vásárolhatsz különböző tárgyakat, gépeket, fejlesztési platformokat, mintha csak egy survival játékot játszanál, és amúgy survival is a játék, mert van éhség, szomjúság benne, és HP-d. De ezek mellett van egy lift, ami levisz téged valahova, vagy felvisz, most értem, nem is tudom, merre visz téged az a lift, de lényeg, hogy el tudsz jutni vele valahova, és ez a valahova, ezek különböző típusú liminal space-ek, erről is beszélni fogunk majd, hogy mik ezek a liminal space-ek, de előjáróban annyi, hogy ezek a mostanában nagyon népszerű ilyen furcsa helyek, mint például a backrooms, és eljutsz egy ilyen helyre, ahol találhatsz további edényeket, magadnak kaját, stb. És nyilván ezeken a liminal space-eken szörnyek, meg ilyen paranormális SCP jellegű jelenségek vannak, amik elől menekülnöd kell. Szóval a horror story mellett van egy ilyen management jellege és a játéknak, meg egy survival jellege, hogy pontokat kell gyűjtened különböző módokon, túl kell élned, és fejlesztened kell úgymond a bázisod, és még van egy extraktor jellege is, hogy le tudsz menni egy ilyen liminal space-be, vagy egy helyszínre, ahonnan ki kell hoznod dolgokat. És természetesen ennek van egy olyan része ennek a játéknak is, hogy van egy sztori, ami egyébként szerintem most így jelenleg nincs jól kidolgozva, de szerintem ez a játék még nincsen kész, ez még majd fejlődni fog, de egyelőre egy kicsit bénán van megoldva, meg befejezve, de reméljük, majd fejlődni fog. Viszont a maga a játékmenet nagyon érdekes, és ennek megfelelően kezdtem el gondolkodni, hogy hogy tudott összeállni ez a kombináció, és igenis lehet trekkelni ennek a nyomait a játékiparban ezeknek a stílusoknak a fejlődését. Kezdjük ott, hogy honnan származik az a koncepció, hogy a horror játékokban van valami mechanikai fejlődés, úgymond egy ilyen progression élmény, és ezek ilyen szikár mechanikai dolgok, hogy pontokat gyűjtesz, vásárolsz, túlélsz, stb. Azaz azt mondhatnánk így dióhéjban, egy tényleg elég dióhéj, tehát hogy nem elég tág ez a fogalom, de a horror játékok kombinálása progressionnel. Eddig a horror játékokra néhány kivétellel így úgy lehetett gondolni, hogy valamiféle sztorit élsz meg. Tehát, hogy a horrorjátékok ilyen, fogalmazunk, hogy sétaszimulátorok voltak, csúnya szóval nem szeretem én is ezt a sétaszimulátort, de valamiféle narratív élmények. Tehát mondjuk a Resident Evil 7-et nézzük meg, vagy az új generációs Resident Evil játékokat, abban is gyakorlatilag egy ilyen sztorin vagyunk végigvezetve, persze van benne némi itemizáció, vannak benne tárgyak, meg vannak benne currency-k, lehet vásárolni, de ez a survival játékokra jellemző management, ez így igazából nem nagyon valósult meg bennük, és egyébként más horror játékokban sem nagyon. És fogalmaztam erre ugye solo queue-n, hogy amikor megtörik a jég, úgymond, tehát egy stílust elkezdenek úgymond másolni, vagy elkezdenek inspirálódni úgy igazán belőle az emberek, az általában akkor történik, amikor egy játék igazán népszerű lesz. Na és nem is igazán népszerű, tehát nem ilyen milliós eladásokra kell gondolni, hanem valamiféle, hát felkavarja a port, bedobja a követ az állóvízbe, és szerintem a fazmofóbiánál történt egy ilyen törés, ugyanis a fazmofóbia nagyon érdekes módon fogta meg ezt a survival és horror és management részét a dolgoknak. Tehát, hogy adott volt egy ilyen szellemes setting, hogy be kell menned egy épületbe, és ott szellemekkel kell valamit csinálnod, tehát, hogy így igazából a fazmofóbiának az a lényeg, hogy kitalált, hogy milyen szellemmel van dolgod, és mindezt addig, amíg ki nem nyírt titeket a szellem. És ugye ez nem egy narratív élmény volt, hanem hogy ez egy ilyen teljesen mechanikai dolog volt, hogy ez egy fejtörő volt, egy puzzle játék, amiben egyébként volt progression, tehát hogyha sikeresen megtaláltátok a szellemet, és kijöttetek élve, akkor kaptatok pénzt, amiből tudtatok cuccokat venni, amik által ugye jobban tudtatok teljesíteni, és nehezebb szellemet, vagy több szellemet nagyobb pályákon el tudtatok kapni. És hát a fazmofóbiának azért elkészült jó pár iterációja így a játékok világában. De nem csak ez a szellemvadászosdinak a jobb vagy más típusú kidolgozottságát vehettük észre utána a játékpiacon, hanem elkészültek egészen érdekes és furcsa koncepciók játékokra, amiknek az alapja a horror volt, vagy legalábbis valamiféle ilyen disturbing, ilyen horror-thriller koncepció, de ugyanakkor összekeverték valamiféle mással, valamiféle mechanikusabb, másik játékokból átvett progressionnel például a játékmenetet. Na, ilyen volt például, amit én nagyon szerettek játék, és nagyon érdekesnek találom, a Snafu, ami gyakorlatilag egy ilyen cookie-clicker, idle-clicker játékmenet összekeverve egy horror játékkal. Nagyon érdekes. Gyakorlatilag építened kell egy ilyen vállalati birodalmat, miközben feltárod ennek az úgynevezett Snafunak, ami egy szörny a játékban, vagy nem is tudom, egy ilyen jelenség, a sztoriát, és igenis történnek veled narratív dolgok, de maga a játék menet az egy idle clicker 3D-ben gyakorlatilag. És zseniálisan működik, ugyanis hozza ezt a progression élményt, visz téged tovább ez a progression, ez az, hogy így haladsz a játékban, egyre több pénzt, és ugye egyre nagyobb számokat farmolsz, és egyre több dolgot veszel be ebbe a progressionbe. A másik ilyen a Voices from the Void, ami pedig azt a típusú horror játékot mixelte, amit már láthattunk a piacon, ez a nem is tudom, mik ezek, radarbázisok? Igen, radarbázisok, hogy ott dolgozol egy radarbázison, ahol óriási egy ilyen tányér radarok vannak, és kapsz különböző jeleket az univerzumból, és ezeket kell dekódolni, és ezek kapcsán történnek dolgok. Na most a Voices from the Void az pontosan ez, történnek ilyen dolgok, de ott is van egy ilyen progression, hogy fejlesztened kell a bázisodat, vásárolsz különböző dolgokat, ugyanúgy vannak fizetőeszközök benne, és szépen fejleszted a beépítesz dolgokat a saját workflow-ba, mintha csak egy faktórió játékot játszanál. Ja, és nem is mondtam, a dishwashing szimulátornál ilyen faktórió jellegű, nem, nyilván nem olyan mély, közel sem olyan mély, de ilyen faktórió jellegű bázisépítést kevertek bele, hogy konkrétan automatizálhatod az edényeknek az elmosogatását egy idő után, és tényleg vannak ilyen futószalagok is, meg mindenféle furcsa gépezetek. Most a Voices from the Void-ba például drónokat vehetsz, robotokat vehetsz, és egyszerűen automatizálhatod a jeleknek a kinyerését, de nyilván történnek narratív dolgok is, megérkeznek idegenek, stb. És a következő példa ugye, hogy itt adott nekünk a horror, és vagyis hát ez a horror játékok stílus, de most kinek mi a horror? Nyilván nem feltétlenül arról beszélünk itt, hogy most teljesen ledermedünk, meg összeszarjuk magunkat, hanem mondjuk az horror játékok, amiben valamiféle ilyen vagy mondjuk úgy sötétebb dolgok történnek. És ez a tematika, ez nem csak egy narratív játékra jó, hanem össze lehet keverni különböző stílusokat, például a survival-lel jobban, ami annyira nem volt már ritka, például ugye a Forest, de hogy valamiféle nem csak ilyen alap survival elmekelni a favágás, hanem valamiféle olyan progressionnel, amit teljesen más játékokból, mondjuk roguelite-okból, vagy valamiféle management játékból ismertünk. Viszont a következő követ ebbe az egész rendszerbe szerintem a Little Company dobta, ami egy nagyon híres extraktor játék, horror extraktor játék gyakorlatilag, de ez egy multiplayer. Ugye a Dishwasher Simulator az egy single player élmény, úgymond a csavar benne, hogy ez nem egy multiplayer kontextusba született, hanem single playerbe is baromi jól működik, megvan a hangulata, megvannak a mechanikák, és egyszerűen visz a játéknak a flow-ja. Viszont a Little Company az egy nagyon érdekes kombinációt, horror extraktor, humor, és tehát humoros játék is volt, nagyon érdekes kombinációt alkotott. Ugyanis a Little Company-ben vagy szólóban, de inkább multiplayerben, mert úgy vicces, az a feladatunk, hogy különböző holdakra lemenjünk, ahol elég erősen liminál space-ekbe kell besétálnunk, és onnan tárgyakat kell kihoznunk, amiket elviszünk erről a holdról, bolygóról, és eladjuk őket, hogy tartsuk egyébként a kótát, tehát Little Company, az a lényeg, hogy termeljük a kótát a cégnek, de nyilván tárgyakat is tudjunk belőle venni, hogy jobban tudjuk végezni a munkánkat, és egyre csak nő ez a kóta, és ebben versengenek egyébként a játékosok, hogy ki éri el a legmagasabb kótát, és ez a célja, vagy ez a motiváció arra is, hogy egyre jobb tárgyakat vegyél, hogy minél magasabb kótát érjél a kis csapatoddal. Alapvetően a kazuár játékosoknak az a fán, hogy bementek, és amikor elkezdi üldözni egy szörny a másikat, akkor jól röhögtök, amíg a másik üvölt, hogy segítsetek neki, aztán nagy duzzog volna mentek egy lapáttal, és tarkon veritek, hogyha éppen egy olyan szörny viszi el, vagy a játékost, vagy pedig a szörnyet, ez esete válogatja. Vagy pedig ugye nagyon komolyan veszitek, és mint a fazmofóbiába pontosan tudjátok, hogy hova kell menni, hogyan kell a tárgyakat begyűjteni, és hogy kell megvédeni magatokat, sőt, néha elpusztítani ezeket a szörnyeket. És itt a másik komponens, ugye ez az extraktor. És ez az extraktor játék, ez egyre népszerűbb, és ez a stílus is igazán régi gyökerekre tekint vissza, és egy gyönyörű szép fejlődési íve van. Egy icipicit összefügg a Battle Royale-okkal, ugye, ahol lemész egy adott helyre, és ott random tárgyakat gyűjtesz, és azzal lövöd a másikat, de erre raktok egy csavart, és szerintem ezt az első ilyen extraktor stílust, vagy a Division 1-nél kell keresnünk, vagy a Nether nevű játéknál, de én most szeretnék a Division 1-ről beszélni, mert szerintem az nagyobb követ dobott be a víz, mint a Nether, de a koncepció nagyjából megvolt mind a kettőnél. Hogy a Division 1 az egy ilyen MMO shooter jellegű játék, third person shooter, viszont volt egy nagyon érdekes része, mégpedig az úgynevezett Dark Zone. Most Dark Zone az egy olyan terület volt, ahol nagyon erős ellenfelek voltak, tehát be kellett oda menned. Ott az volt egyébként a sztori, hogy nagyon erős ott a fertőzés, olyan erős a fertőzés, hogy ott csak halál van, meg a legbrutálisabb arcok. Nagyon erős ellenfelek is voltak, meg bárki, aki oda bement, az vagy elsétált melletted, vagy agyonlőtt, tehát játékos is. Tehát ez egy szabad PvP zóna volt gyakorlatilag, és a Dark Zone-ban, hogyha találtál egy lootot, ami általában sokkal jobb volt, mint amiket kint találsz, akkor nem csak annyi volt a dolgot, hogy elblattyogsz az exitig, és akkor hello, enyém, hanem ezeket ki kellett hoznod, extraktolnod kellett, mégpedig gyakorlatilag nyilvánossá kellett tenned azt, hogy én itt vagyok, és most várok egy helikoptert, ahova lootot fogok felhelyezni, és bárki, egyrészt ellenségek támadtak, másrészt bárki oda jöhetett, és elvehette tőled. Iszonyatosan stresszes volt, de néha bejött. És nem minden játékos egy rohadt szemétláda, hogy agyonlőjön téged, hanem voltak olyanok az én esetemben, hogy odajöttek, és segítettek kivinni a cuccaimat. De lényeg a lényeg, hogy volt egy zóna, ahol lootot kellett gyűjteni, és ki kellett őket vinni. Tehát nem az volt nem úgy volt, hogy csak találtad valahol, és az az enyém, hanem ezeket még ki kellett onnan menteni. És ezen csavart egyet, egy viszonylag mainstream módon, tehát egy jól ismerhet, játékpiacon jól ismert módon a Escape from Tarkov, ahol szintén be kellett menned egy ilyen Battle Royale kontextusba, tehát hogy be kellett menned egy Battle Royale meccsbe, ahol több játékos is együtt játszik, szóval nem az volt a cél, hogy te legyél az utolsó, hanem hogy tárgyakat gyűjtsél, és azokat kividd. Nyilván más játékosoktól is el tudtad ezeket úgymond lopni, és pont ez volt a lényeg, hogy tegyük fel, hogy bemész erre a területre, ebbe a zónába, és tele leszel loottal, tök jókat találsz, és hogyha kifelé menet agyonlőnek, akkor elbuktál mindent. Hamar rájött a játékpiac, hogy ez a típusú risk and reward játékmenet elképesztően értékes, és nagyon durván addiktív tud lenni. Ugye ugyanúgy ott van a felfedezés élménye, az egész randomitása a tárgyaknak, hogy mit fogok találni, aztán az egésznek a történetmesélési randomitása, hogy milyen játékosokkal, milyen szituációkkal fogok találkozni, szociális faktorok, mint a versengés vagy a kooperáció, és benne van ez a elképesztő risk and reward játékmenet, hogy ha kockáztatok, akkor jobb tárgyakat ki tudok hozni. Még itt maradok egy kicsit, és még lootolok, vagy inkább megyek a biztos lootra. És kiviszem azt, amit gyűjtöttem. És ahogy kijössz a zónából, kívül van egy ilyen management layer, ahol ezeket a tárgyakat tudod használni, és ott is van egy zseniális progression vonal. Nem hiába a nagy cégek, nem csak például a Call of Duty-knál nem csak a Battle Royale-okat kezdték el beleépíteni a single player játékaik mellé, így a multiplayer, vagy mondjuk a deathmatch-ek stb. Mellé, hanem egyébként extraktor módokat is csináltak, mert rájöttek ők is, hogy ez, tehát nagyon nagyot ment az extraktor. Ugye a fantasy Escape from Tarkov, a Dark and Darker, híres neves és érdekes múltú Dark and Darker is egy ilyen játék, de már van más, gyakorlatilag majdnem, hogy egy-egyben Darker and Darker játék, csak bizonyos aspektusokban jobban megcsinálva. De ugyanaz a koncepció, hogy bementek például egy dungeonbe, ott tárgyakat gyűjtötök, és ezeket ki kell hozni, és már jobb tárgyakkal tudsz majd visszamenni lootolni, de ha megölnek, akkor buktad az összeset. És van egy progression, pénzt tudsz gyűjteni, tárgyakat tudsz vásárolni, stb. És visszatérve a Little Company-hez, ők nagyon jól, sok dologra ráéreztek. Egyrészt, hogy ezt a humoros horror dolgot nagyon jól lehet marketingelni nyilván a Twitch-en keresztül, meg hogy játszani fognak vele streamerek, youtuberek, és jókat fognak rajta röhögni az emberek, ergo meg fogják vásárolni, de beépítették ezt az extraktor játékmenetet, és nyilván az ehhez tartozó progression-t a játékba, ami szerintem zseniális, és nagyon jól illik. Tehát tényleg bemész egy liminal space-be, vagy egy mondjuk úgy dungeon-be, kihozol dolgokat, pénzt kapsz érte, és van egy célod, ami felé tudsz fejlődni. És akkor most itt egy kis nyúlöreg vagy kitérő, de érdemes róla beszélni, hogy mik ezek a liminal space-ek, mert egyre több játékban látjuk, vagy tapasztalhatjuk ezt a fogalmat, még úgy is, hogy nem annyira tudjuk, hogy mi az, hogy egyáltalán ezek liminal space-ek, de ezeket így hívják. Maga a liminal space, mint fogalom már viszonylag régóta létezik, és úgy tudnánk megfogalmazni, hogy építészeti szempontból értelmezett uncanny valley. Ez nagyon furcsa. Ugye az uncanny valley az, ami tudod, hogy ez egy emberi lény, arcoknál szokták, ugye a 3D grafikánál értelmez az uncanny valley-t, hogy tudod, hogy ez egy arc, de mégis van benne valami félelmetes, valamiféle kellemetlen érzés, és a karakterekkel, arcokkal kapcsolatos uncanny valley-nek az az érdekessége, hogy a már majdnem szinte teljesen realisztikus karaktereknél erős az uncanny valley, és a teljesen meseszerűnél meg nincs uncanny valley. Effektus. Na most ezt annak, vagy úgy szokták magyarázni, vagy ez a magyarázata, hogy ugye bennünk ez az érzés azért alakult ki, mert hogyha meg az állatokban, tehát ösztönszerűen, ha valakinek furcsa torz az arca, tehát tudjuk, hogy egy ember, de olyan torz az arca, akkor azt feltételezzük így a több százezer éves pályafutásunk alatt belénk épülve, hogy beteg, vagy olyan furcsán mozog. És ez az uncanny valley a mozgásra, az arcokra, ezért aktiválódik a majdnem már realisztikus grafikánál, mert azt hiszi az agyunk, hogy beteg. Valami baja van, és hát távol kell tartanunk magunkat tőle, mert egyszerűen félünk attól, hogy megbetegszünk. Gyakorlatilag egy túlélő mechanizmus. Na és a liminal space-ek építészeti szempontból vett uncanny valley-ik, azaz, hogy valós térnek tűnnek, de van bennük valami kifejezetten furcsa. És ez a liminal space fogalom egy ilyen, hát nem is reneszánszát éltem, nem, tehát akkor lett népszerű, amikor a 4chan-en valaki kirakott egy posztot, mégpedig egy ilyen backroom koncepcióról fogalmazzunk, így ezek a sárga falak, furcsa tapéták, szőnyek, stb., és rengeteg-rengeteg szoba végtelen mennyiségben. És ez olyan kellemetlen érzést az embernek, hogy hol vagyok, egy idegen helyen vagyok, ezek ilyen üres, elhagyatott helyek, amik ilyen hátborzongatóak, szürreálisak, furcsák, és valahogy a terek is olyan furcsán mennek egymásba. Tehát hogy logikusnak tűnik, de van benne mégis valami olyan csavar, amitől olyan kellemetlen az egész. És a backrooms mellett sokféle liminal space koncepció látott már napvilágot, például ott vannak a pool space, vagy nem is tudom mi ennek a neve, pool rooms, vagy nem tudom most pontosan mi a neve, de az a lényeg, hogy ilyen csempés, vizes, szinte néha túl tökéletes, ilyen csúszdás, nagyon furcsa dolgok, akkor van ez a beton dzsungeles, vagy van az üres, kihalt bevásárló központ, aminek nem látsz el a végére, mert végtelen. Na hát a játékipar szeret ezekkel játszani, és egyre népszerűbbek ezek a liminal space-ek, például a Little Company-ben is ezekre a liminal space-ekre próbáltak lőni, amikor a különböző ilyen dungeon-öket összerakták, vagy hát ilyen bolygón lévő ilyen paranormális tereket. És ugyanakkor ez az alap ilyen szörnyes, szellemes dolog, meg elkezdett egy kicsit jobban menni az SCP irányba. Ugye az SCP az már régóta itt van velünk játékokban is, de elkezdett népszerűbb lenni. Tehát, hogy nem csak, hogy egy szörny, ami szétszed, hanem valamilyen SCP karakternek az ilyen furcsa módot. Ugye ezek az SCP karakterek például, mit tudom, egy tál cukor, amiből ha veszel egyet, akkor hirtelen leesik a két kézfejed, és akkor ott elkezd spriccelni a vér. Vagy egy ilyen furcsa beton lény, ami ha ránézel, akkor így megáll, és nem közelít, de ha hátat fordítasz, akkor odajön és letépi a fejed, ha nem ránézel. Ezek az SCP dolgok kezdtek így ebbe a horror zsáner belevándorolni, és nagyon jól megtalálták ezt a koktélt, hogy liminal space, SCP karakterek, és egyébként ugye a Little Company-ben a humoros extraktor és az ehhez tartozó progression. Egyébként a Little Company-nek most volt egy, vagy van egy érdekes csavarja, ami most pár napig, talán egy hétig, vagy két hétig, nem is tudom mennyi, de viszonylag rövid időt élt meg a Twitch-en, de volt egy fellángolás, ami nem más, mint a content warning, ami szerintem egy technikailag és egyébként progression, meg szinte minden szempontból nagyon jól összerakott játék, csak nincs benne elég content. De milyen jó a címe, content warning. Nincs benne elég content, ami gyakorlatilag egy Little Company, tehát le kell menned ilyen bolygókra, csak ahelyett, hogy tárgyakat kell gyűjtened, filmeznetek kell egymást. Tehát, hogy így le kell filmeznetek, és ki kell hoznatok a videóanyagot, és nyilván ez a filmezés, ez egyértelműen látszik, hogy a Twitch és YouTube kultúra felé próbálták orientálni a játékmenetet. Nem biztos, hogy jó döntés volt, de még majd kiderülhet, majd meglátjuk, hogy milyen csavarokat tudnak belerakni, de gyakorlatilag van egy szottyos kézi kamerátok, és bementek üvöltözni, és röhögni azon, hogy a másikat széttépik, és valaki kiviszi, vagy hát megpróbáljátok kivinni ezeket a felvételeket, és az a progression, hogy minél több nézőt kell begyűjteni, és minél több ugye marketing, vagy hát ilyen reklám lóvét, mint hogy csak youtuberek vagy streamerek lennétek, és egyre jobb cuccokat, ilyen vizuális cuccokat tudtok venni, például kamerákat, mikrofonokat, stb., és az egyre jobb minőségű anyagokkal egyre több nézettséget tudtok elérni. Ebben is van fasz a progression. Így próbálták már feszegetni a játéknak a határait, hogy lássák, hogy milyen felvételek érnek többet, hogyan is kell ezt professzionálisan játszani. Na, itt ütköztek bele egy kicsit falba, hogy elég egyszerű még ez a játék, nincs még kiforva, de egy nagyon jó alap, és ismét egy érdekes csavar. Na de, foglaljuk össze. Ott volt nekünk a fazmofóbia, ami úgy dobta be a követ a vízbe, hogy erre alapvetően narratív értelemben használt tematikára, mint a horror, arra ráültetett egy ilyen elég erős mechanikus progression rendszert, és nagyon jól állt neki. És ebből kifejlődtek játékok, például a Snafu vagy a Voice of the Void, amik ezt a horror stílust erős, megint csak erős progressionnel, meg más típusú mechanikákkal keverték. És akkor a másik oldalról támadt ugye az Extractor, ami például a Escape from Tarkov, vagy a Division-nak a Dark Zone-ja, vagy például ugye ott van a Dark and Darker, a fantasy változat. Tehát ez az Extractor típusú játékmenetet, és a mechanikus progression-nel, vagy progression-nel felkevert horrort, azt összekeverte a Little Company, és ugye még egy harmadik oldalról bejött ez az SCP, meg Liminal Space, hát nem is őrület, de rajongás, és ez egy elképesztően jó kombót alkotott, és most ezzel elindult valami új, aminek az egyik terméke szerintem a Dishwasher szimulátor, ugye amiről beszéltünk, hogy van egy bázisod, amit fejleszthetsz, van egy mechanikus progressionod, egy cél, ami irányába haladhatsz, ugyanakkor van narratíva, és van a játéknak egy extraktor része, hogy minél több dolgot ki tudj hozni egy dungeonbe, de ugyanakkor egy liminal space-ben különböző veszélyek lesnek rád. És egyébként ezek a találkozások nagyon királyok. Tehát van egy szörny például, amit nem látsz, de folyamatosan csak egy ilyen dallamot fütyül, és azt kell figyelned, hogy mennyire közel van hozzád ez a fütyülés, mert hogyha túl közel, akkor vége van. És ilyen nagyon furcsa képernyő effektek vannak, zseniálisan meg van csinálva. Kicsit furcsa még a menete a játéknak, kicsit early még, de nagyon tudom ajánlani kipróbálni, és leginkább szemmel tartani. És hát ezek alapján, amit tartsatok szemmel, az ez a stílus réteg, tehát hogy az Extractor, a horror, az SCP, a liminal, és a horror játékoknak a progression élménnyel való összekeverése. Szerintem ezek nagyon izgalmasak, mert a Phasmophobián vagy a Little Company-n is látszik, hogy csak időkérdése, amíg össze nem áll egy olyan kombináció, ami tényleg egy nagyobb követ tud bedobni így a vízbe, és meg tudja mozgatni, tehát tényleg hullámokat tud csapni így a játékiparon. Na, úgyhogy ennyiről szerettem volna beszélni. Nagyon érdekes volt így kutatni ebben a kérdéskörben. Tartsátok nyitva ti is a szemeteket hasonlókkal kapcsolatban, és egyébként ha írjatok, hogyha találtok valami ilyesmit, írjatok mindenképpen, hogyha tudtok ilyesmiről, és én még nem beszéltem róla, vagy nem beszéltünk róla itt a csatornán, mert nagyon szívesen utána megyek, és nagyon szívesen csinálok belőle egy ilyen és hasonló adást. Na de mielőtt zárnám így az epizódot, annyit még, hogy holnap után, azaz 17-én, az InGame Gamer Barban Budapesten lesz egy előadásom, a Budapest Game Dev Meetupom, és a mesterséges intelligencia alkalmazásáról fogok beszélni így a termékfejlesztésben, és inkább a játékfejlesztésben. Szerintem egy viszonylag informatív és tök jó kis előadás sikerült összerakni, aztán majd meglátjuk, hogy tudom előadni, de nagyon nagy szeretettel várok oda mindenkit, meg nyilván várunk oda mindenkit a szervezőkkel. Ha van kedvetek, gyertek el! Ismét köszönöm a lájkokat, a kommenteket, nagyon jó kommentek érkeznek, örülök, hogy szerettek beszélgetni így a YouTube-on leginkább, de amúgy a Spotify-on is így a komment szekcióba. Ismét írjatok, nagyon szeretem, látjátok, hogy szinte mindenkinek válaszolok, úgyhogy köszönöm még egyszer, hamarosan találkozunk, sziasztok!